Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Több mint 30 éve működik a Civil Rádió, az ország egyik első közösségi rádiója. Azóta is folyamatosan, 4 évvel ezelőttig az éterben, most pedig online készítjük műsorainkat. Rengeteg önkéntes dolgozik velünk, de ez nem jelenti azt, hogy a fenntartásunkhoz nincs szükségünk pénzre. Most sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy segítségre szorulunk, és szeretnénk, hogyha a hallgatóink tudnának nekünk segíteni a fennmaradásunkban. Ennek többféle módja van. Az egyik az, hogy nem feledkeznek meg az 1%-okról, mert nagyon sok 1% maradt bent sajnos, pedig ezek azok az 1%-ok, a 2x1% a személyi jövedelemadónkból, amiről egészen pontosan tudjuk, hogy mire fordítjuk. Így aztán, hogyha tehetik, akkor támogassák vele a Civil Rádiót. Ha már más mellett döntöttek, természetesen az is remek, hiszen minden civil szervezetnek nagy szüksége van a támogatásra, így aztán biztos, hogy az 1%-uk jó helyre fog menni. Hogyha tudnak minket támogatni, akkor ezt megtehetik a Donebli oldalán is, illetve az adomány.hu oldalon, vagy egész egyszerűen a Civil Rádió számlájára is tudnak utalni, mert valóban a fennmaradásunk a tét, nem vagyunk jó helyzetben sajnos, úgyhogy amennyiben tehetik, támogassanak minket, mi pedig remek műsorokat fogunk készíteni a támogatásukból. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Először egy kiállításra kalauzoljuk el Önöket a Néprajzi Múzeumban, ahol most látható a Vágatlan című kiállítás. Ide Medved Ivett kalauzol el bennünket, aki dr. Bata Timeával, a fényképtár gyűjteményvezető muzeológusával, a kiállítás kurátorával fog beszélgetni. Utána egy kicsit az oktatásról beszélgetünk, mert pontosan tudjuk, hogy a magyar oktatásügy, illetve az angol száz oktatási rendszer az nem pontosan ugyanolyan. Most a beszélgető partnerem Tolner Dóra lesz, a British International School Budapest munkatársa, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogy is néz ki az oktatás itt az angol nemzeti tanterv alapján. Hamarosan megrendezése kerül a Purim Fest. Aki elmegy a Purim Fest programjaira, az egészen bizonyosan remek élményekben fog részesülni, de hogy pontosan mire számítson, arról fog beszélni Bíró Eszter, énekes, zenész, aki a Purim Fest egyik fő szervezője, művészeti vezetője. Színházba is elkalauzoljuk Önöket. Megnézzük a Szerelem Ó című musicalt, amit 1965-ben prózai darabként mutattak be a Broadway-n, és aztán jóval később, már a 80-as évek végén született belőle musical, aminek most a rendezője Böhm György lesz a beszélgető partnerem. Nem tudom, hogy Önök mennyit bicikliznek, de az biztos, hogy a biciklizés reneszánszát éri. De hogy a kerékpár az melyik kultúrában pontosan mit jelent? Milyen kerékpárokat használunk és milyen célra? Mennyiben különbözik a városi és a vidéki kerékpározás? Mennyiben más Kínában vagy valami európai nagyvárosban a kerékpározás? Hát ezzel találkozhatunk majd Weik Sang képein, úgyhogy fotokiállításra is megyünk együtt, végül pedig újra iskola és kamaszok, mert hogy folytatódik Jánosi Ferenc Életképek című sorozata, ahol most az apák szerepéről fogunk beszélgetni a tizenévesek életében. Hát ez az, ami a mai 117 percbe belefér, most egy kis zene, aztán legyenek a beszélgetések. Hallgassák szeretettel!
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel.
river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling and fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Tudom, hogy mikor találkoztattak üvegnegatívakkal, de most a Néprajzi Múzeumban a Vágatlanul törékeny fényképek valósága címmel látható kiállítás egészen július 5-éig, és ezen a kiállításon egy 25 ezer darabból álló üvegnegatív gyűjteményt lehet látni. A 20. század elejé magyar fotótörténet értékes, viszont kevésbé ismert munkáiból. Úgyhogy ezek az üvegnegatívok 700 érintett település által az első világháború utáni Magyarország teljes területét lefedik, és a korabeli fényképészet, valamint a vidéki élet rendkívüli gazdagságát őrzik. Hogy pontosan mit is láthatunk a kiállításon, erről kérdezi Medve Rivet, dr. Bata Tímát, a kiállítás kurátorát, gyűjteményvezető muzeológust.
Belépve a Vágatlanul című legújabb kiállításotokba, ösztönszerűen egy hatalmasra kinagyított fotográfia felé indultam el. A kezében lévő attribútumokból arra jutottam, hogy ez valószínűleg egy fiatal kőműves lehet. Egy egész alakos, hatalmas fotográfia. Közelebb léptem, és egyszer csak azt láttam, hogy mögötte egy kvázi rejtett ajtó van, és erről az jutott eszembe, hogy ha módon van mondjuk egy 19. századi kastélyba bemenni, én ott biztos, hogy mindig egy rejtett ajtó mögé szeretnék bemenni. Na most, hogy innen átugorjak a Vágatlanul címre, az engem rögtön bevonzott, mert olyan fotográfiákat vagy üvegnegatívokat látok, ahol azt a környezetet is látom, ami egyébként már a kész fotográfián nincs ott. Szóval ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, hogy így mutatjátok meg az 1910-20-as évek vidéki fotográfiáit.
2019-ben kért meg engem Surányi Mihály a fotoművészet főszerkesztő, hogy erről tudta, hogy ezzel az anyaggal foglalkozom, hogy egy rövid írást a fotoművészetbe szánjak ennek, és akkor, hogy nézegettem a képeket, és ami engem mindig ebbe izgatott, vagy egy picit azt a korszakot oldotta bennem, ami ezt a üvegnegatív anyag létrejöttét generálta, mindig a pici részletek, a környezet, ami nem látszik már a kuncsaftoknak kiadott képen, hiszen ők egy vágottabb kópiát kaptak. Ez izgatott, és végül az ottani első bemutatkozásnak ezt a címet adtam, és ez valahogy ez maradt meg, vagy ez fejezi ki legjobban azt a világot, amit ez a zseniális gyűjtemény visszaad, és hogy ezt egészíti ki az alcím, a törékeny fényképek valósága, ami reflektál arra, hogy mind az a világ, amikor ezek a képek születtek, törékeny volt, mind maga az üvegnegatív, egy sérülékeny anyag, azonban nagyon, ahogy említetted, hogy hatalmasra kinagyított fénykép, minőségében nagyon sokat tud ez az anyag, ez a technika, ez a 120 éves fototechnika.
Alapvetően a fotográfia megjelenése a 19. század közepe vagy harmadik harmadában, hát alaposan oda tett mondjuk így a portréfestészetnek, ami amúgy is egy drága műfaj volt, de a fotográfiáról azt gondolom, és főleg a vidéki fotográfiáról, vagy a vidéki műtermekben készült fotográfiákról, hogy bár ott is voltak különböző technikák, meg extrább kivitelezések, de mégiscsak egy demokratikusabb műfaj volt abból a szempontból, hogy a különböző társadalmi rétegekhez közel tudták vinni, tehát el tudták juttatni a fotográfiát, mint olyant.
Ugye ez a korszak, amiről beszélünk, ugye 1921 előtt, az a korszak, amikor már azért az ország nagyvárosaiban, középméretű városaiban, sőt már a kisvárosaiban is elérhetővé váltak a fényképészek, és azért is mondom ezt, mert már ez nem mondanám, hogy az a műterem, amit műteremnek nevezünk, fényképészetek is, mert eltűnik már az 1890-es években még nagyon jellemző, még a századfordulón a sokféle Bécsből rendelt festett háttér, a polgári berendezés, amihez igazodott az a korszak, de aztán ugye fokozatosan megjelentek ezek a falusi parasztpolgárok, akik már egy más millióból jöttek, és egy teljes diszonancia van az ő szép, hagyományos ünnepi viseletük és a polgári millió között. Az 1910-es évekre ez a fajta műterem abból a szempontból is eltűnik, hogy egyre többen választják ezt a mesterséget, egyre kisebb befektetéssel lehet fényképezőgépeket venni, és már elfogadott, megszokottá válik az is, hogy a saját lakóházuknak az udvarán fényképeznek, tornácán, vagy akár csak egy pici szobát ennek szentelve, már nem is feltétlen ilyen szép festett hátterek előtt. Tehát a mesterség is átalakul, formálódik, egyre inkább elérhetővé válik, egyre közelebb lesz a falusiak lakóhelyéhez, tehát akár egy kisebb utazással el lehet jutni, vagy pedig búcsú alkalmával vasárnap betérnek ezekhez a fényképészekhez.
Érdekes nézni ezeket a fotográfiákat, szinte mindenhol komoly tekintetek vannak. Látszik, hogy iszonyúan koncentrálnak, hogy meglegyen az a pillanat, és például a csoportképeknél, vagy a 3-4 több szereplős családi képeknél ott van valamilyen, vagy volt valamilyen hierarchia, hogy ki mellé áll, hogy esetleg egy csoportképen hogy van pozícionálva, hogy ő előbbre, mert ő egy jelentősebb személyiség, volt valamilyen fajta táncrend?
Ugye én ezt a fotóanyagot ismerem, nekem már nem fura, hogy nem mosolyognak, illetve hát ebben a korszakban pontosan hangsúlyozza, hogy ez egy szolgáltató ipar volt, tehát ők azért mentek, mert ők szerettek volna a fényképet készíteni. Ugye itt most nem a polgári réteg, hanem ez a Néprajzi Múzeum fókuszában lévő rétegek inkább, akkori fókuszban. Egyrészt ez egy ünnepélyes alkalom volt, sokszor én azt gondolom, hogy akár akit látunk, az első és az utolsó és az egyetlen fénykép róla. Egy új környezetbe kerültek, egy olyan helyre, ahol korábban nem jártak, egy olyan emberrel találkoztak, akit nem ismertek. Más volt a szabályrendszer, más volt tehát kilépve akár a faluból, tehát nyilván volt egy rendszer, egy szabályrendszer, egy viselkedésmód, amit követni kellett, és nem látunk fogsorokat, már úgy értem, hogy szélesen mosolygó embereket ezeken a képeken, illetve ne feledjük el azt, hogy sok fényképen katonaruhában öltözött férfiakat látunk, vagy nincsenek ott a férfiak. Ez a háború időszak, az első világháború, amikor azok a családok szétszakítatnak, akik egész emlékezetükben együtt éltek. Tehát ők sokszor azért is mentek, hogy megörökítsék egymást együtt, az első kép, csak közös családi kép akár, és ki tudja, hogy a hiányzó férfi tag, akinek ugye elküldték ezt a képet a frontra, visszatérte. A kérdés második felére vonatkozóan, Nagyon kevés, sőt, alig-alig van információ arról, hogy mi történt ott a műteremben, mikor egy ilyen család megérkezett. Azt látjuk, hogy az idősek ülnek a kép közepén, és a családból a legidősebbek, a nagyszülők, a szülők ki, hogy érkezik, és köréjük rendeződnek el a gyerekek, az unokák. Sejlik az a rend, ahogy a családon belül a hierarchia élt, ugye az idősebbek tisztelete az ő irányító szerepük, és köréjük gyűlik a család. Azonban a fényképészeknek is lehetett egy elképzelése, hogy kompozícióban ez a kép hogy lesz szép, és a kettejük dinamikája adhatta ki azokat a képeket, ahol azért nagyon sok apróság, a kéztartás, az, hogy kik érnek egymáshoz, tehát inkább az esküvői fotókon, de nem sokon láthatunk. Tehát ezek mind olyanok, amit sejthetünk, nagyon kevés adat van erre vonatkozóan ebből a korszakból.
Még visszatérnék az első világháborús évekre, mert egészen szívbe markoló például egy olyan fotográfiát látni, ahol ott van az anya a gyermekkel, és a férfi, a családapa figurája effektíve ki van vágva. Vagy olyan képeket, ahol a kisgyerekeknek a zsebébe ott vannak a frontról érkezett levelek. Szóval még azt is mondhatnám, hogy az emlék állításnak, hogy nagyon találékonyak voltak.
Tulajdonképpen a hiányzó családtagokat oda varázsolják, hogy így mondjam, hogy a család együtt legyen így módon. Ugye szokásban volt, hogy az otthonról hozott pozitív képet különféle szakaszokon keresztül, tehát elkészült az ottani kép, arról készült egy pozitív kép, az otthonról hozott pozitívról készült egy negatív, arról egy pozitív, majd a két friss pozitívról összeraktak egy együttes pozitívot, erről készült egy negatív, és arról egy pozitív, ami olyan, mintha együtt lennének. Van, ahol teljesen látszik, hogy két kép van, ahol szépen körbe van vágva, van, ahol hölgyek vannak így utólag oda helyezve, tehát ez utalhat arra, hogy esetleg elhunyt az a hölgy, vagy pedig vannak olyan adatok, hogy azért nincs ott valaki, mert külföldön munkát vállalt, tehát hogy azért ebbe a korszakba, Amerikába bizonyos területekről, mondjuk Mezőkövetről elmentek dolgozni hosszabb időre, illetve az említett levelek, ami tényleg nekem is az egyik kedvenc képem, hogy a gyerekek zsebében van, picit azt is mutatja nekem, hogy ugye az írásbeliség azok az emberek, akik a háborús elszakítatás miatt készítettek fényképet és a frontra küldték, ez írásolvasás is nehézséget okozott, és picit ezt én úgy érzem, hogy ez is mutatja, hogy a fénykép lett egy új eszköz, a fénykép lett a kommunikáció eszköze, és ezt postán küldték, amit korábban szintén nem használtak, hiszen együtt élt a család, a nagy család, nem volt szükség levelezésre. Szintén szokás volt, több olyan képet látunk, ahol a hiányzó családtagot egy konkrét fényképpel helyettesítik, hogy azt fogják a kezükbe, vagy pedig medálba helyezve. Ezek a részletek mind arra utalnak, hogy bizony-bizony itt egy háborús helyzet van a háttérben.
Az előbb beszélgettünk a mosolytalanságról, egy kicsit visszafogottságról, megilletődöttségről, de azért itt van frivol, már-már frivol kép is két fiatalemberről.
A válogatásnál az is szempont volt, hogy ne csak a műtermek zárt és ünnepélyesebb világa jelenjen meg, hanem picit az oldottabb képek is, hiszen az is rengeteg van az anyagban. Ezen kocsisokat láthatunk ezen a képen Cegléd környékéről, pipával, flaskával, tehát az a férfiakat ábrázoló képeken sokszor van sör, bor, a kicsit utal bele, cigaretta, tehát ezek rendre megjelennek. Szüreti mulatságok alkalmával készült fotókon is azért vannak ragasztott bajszok, vidámság, oldottság. Vannak olyan képek, amik látszik, hogy valaki tartja a hátteret, és mögöttek kukucskál, vagy pedig van olyan kép is, ahol van egy csoportkép, mögöttük egy bokor, és a bokorból kukucskálnak még gyerekek. Tehát a fényképezés így módon azért még mégiscsak esemény volt. Törekedtünk arra, hogy ezek a képek is megjelenjenek.
Azt jól értelmeztem, hogy az egy szintlépés volt, amikor a fotográfus kilépett a műteremből, hiszen itt vannak olyan képek, amelyek mondjuk egy Kádár műhelyt ábrázolnak, vagy annak a belső udvarát, és rengeteg mindent lehet leolvasni tulajdonképpen ezekről a fotográfiákról.
Igen, tudod, ebben a korszakban azon túl, hogy volt egy helyük, egy műtermük, vagy egy fényképész házuk, ahol fogadták a kuncsaftokat, többen ugye megrendelésre, akár a város, a település megrendelésére házhoz mentek, vagy pedig csoportképeket készítettek, eseményeket rögzítettek. Érdekes módon nagyon kevés olyan kép van itt, egy-egy körmenet felvonulás, ami tipikus a néprajztudomány érdeklődési körébe tartozó ünnepeket dokumentál. Tehát ez azért nem volt az ő anyagukban divat. Voltak olyanok, akik bátran elindultak szerintem önmaguk is saját maguk érdeklődése okán, vagy lakodalmak során hívták őket házakhoz, vagy a ravatal fotók elkészítéséhez. Tehát ez habitus is volt szerintem, vagy hogy a megrendelő köre hogy alakult, hogy úgy tudott nyitni, vagy még az üzletet fejleszteni, hogy ő vállalta, hogy kiszáll.
Itt vannak olyan munkák, vagy olyan fotográfiák, amelyek továbbfejlődtek olyan szempontból, hogy kapott mondjuk egy díszes faragott keretet, esetleg kombinálják valamilyen textillel, bársonnyal, sőt, olyan képet is láttam, ahol utólag színnel belenyúltak, retusáltak.
Igen, ugye a kiállítás címe utal arra, hogy ezek az eredeti vágatlan képek, azonban azt is szerettem volna megmutatni, hogy ez használatba. Tehát mit kapott a kuncsaft, és két olyan rész van, az egyik Papsz Piroska szolnoki műterme, ahol nagyon izgalmas, mert van egy olyan enteriőr fotó, amin egy lakodalmi csoportkép van, és az oldalán látszik, ahogy a műterem falára, deszkára kihelyezve számtalan pozitív fénykép, ugye ez kemény kartonra kasírozott, vagy ragasztott pozitív fénykép, és tőle és egy másik fényképésztől ugyanekkor pozitív képeket is hoztak be, amin gombos tű nyomok vannak, tehát én azt gondolom, hogy onnan a falról szedték rá 1921-ben azokat a fényképeket, amiket a fényképésznő reklámként kitett, hogy ilyet lehet megrendelni. Ezeken a képeken szépen lehet látni, hogy milyen standard méretek voltak, mit kaptak a megrendelők, és pont az ő anyagában ilyen virág montázsokkal díszítette a pozitív képeket, férfi portrék esetében is, és kézzel színezte ezeket. Amire még utaltál, a keretezett képek, az pedig egy nagyon szűrt anyag, mert hogy szerencsére előkerültek olyan a megrendelők által hazavitt és otthon keretbe helyezett díszített képek, amelynek az eredeti, vagy hogy mondjam, az üvegnegatívja itt van a gyűjteményben. Hogyan lehetséges ez? Az anyag egy része korábbi publikációkból, a múzeum online adatbázisából, illetve az Etno fotó blogon indított sorozat okán hozzáférhető, és bizony-bizony jönnek e-mailek, hogy az én családom van rajta, nálunk van az eredeti pozitív kép. Tehát így alakultak ezek a nagyon jó kis találatok, hogy láthatjuk az üvegnegatívot, ami ugye minden esetben a fényképésznél maradt, és így került a múzeumba, és azok a műtárgyak és szép tárgyak, amelyeket a család használt, vagy egy műgyűjtőhöz jutott, és ott láttam, hogy ez ugyanaz. Tehát nagyon nyitott szemmel és szerencse kellett ahhoz, hogy azok a képpárok ott megjelenhessenek a kiállításban.
Egy kicsit már érintetted a következő kérdésemet, belekaptál. Mit ér a nő, ha fotográfus a vidéki Magyarországon? Szóval ez egy elfogadott volt, hiszen még néhány évvel ezelőtt azért is küzdeni kellett, hogy egy nő biciklizhessen nadrágban.
Mondjuk azt, hogy 80 körüli fényképészről beszélünk, ezt azért ilyen bizonytalan, mert vannak olyan települések, ahol látom, hogy több fényképésztől vásároltak negatívokat, de nem tudom szétválasztani, hogy azok ketten vagy hárman, tehát hogy ezért még itt van egy pár olyan település, ahol bizonytalanság van. 9 hölgyet lehet felfedezni itt ebben az anyagban. Van, aki önmaga vállalkozást nyitott, és így üzemeltette a műtermet. Vannak, akikről tudjuk, hogy nem volt családjuk, és két nővér, a Weisbach nővérek. Van a legtöbbjükről azonban semmit nem tudunk, illetve van, akiről azt tudjuk, hogy az édesapja fűszerkereskedő volt, a ceglédi Száger Mária, és ők ott kiadtak műteremnek épületet, és őt sajátíthatta el az ottani fotográfustól, és szépen ő is megtanult, majd a második férjével, a fiával együtt üzemeltették nagyon bonyolult módon. Tehát a tulajdoni jog, és hogy kidolgozott a műteremben, az nem mindig ugyanaz volt. Amik fennmaradtak más ebből a korszakból valóban, vagy az elhunyt férj, vagy az édesapa műtermét vették át hölgyek, azt gondolom, hogy az is lehetett, hogy amíg férjhez nem mentek, így dolgoztak, és aztán feladták az ipart. Vannak olyan esetek, amikor kifejezetten a retusőrként elkezdtek dolgozni egy műterembe, és hogyha ott az affinitásuk volt, kitanulták a mesterséget, az is számos példa van itt például a mi anyagunkban, a Borsi Béla, a Rákospalotai műterbe, hogy több retusőrnő is végül is a felesége lett. 4 olyan fényképésznek a rokonai voltak itt a megnyitón, vagy is ismerjük őket, akiknek a felmenőinek a képeit láthatjuk. Tehát tőlük is tudunk még ilyen kis családi történeteket a fényképészekről, a retusőrnőkről és a feleségekről.
Ha csak a viseleteket nézem a fotográfiákon, szerintem egy komplett diplomamunkát lehetne írni a 10-20-as évek magyar vidékéről, a ruhaviseletekről, hagyományokról, amik megjelentek. Gyönyörűek a ruhák, és ráadásul csak fekete-fehérbe látom, tehát el tudom képzelni, hogy színeiben ezek milyenek lehettek.
Ugye a gyűjtés az aspirálta, hogy a viseletek az még eltűnőben lévő, vagy éppen ugye akkor kortárs viseletet, dokumentációját begyűjtsék. Olyan városokból is érkezett nagy számba anyag, ahol bizony-bizony már nem volt akkor a hagyományos viselet így használatban, ugye főleg ünnepi öltözeteket láthatunk, és nagyon szépen látszik azok a területek, a Matyó, a Sárköz, Baja, ahol a nagyon díszes helyi viseletnek az is része volt, hogy kifejezze az adott család tehetőségét, és hogy ennek része volt az is, hogy fényképet készítünk. Nagyon szépen látszik mondjuk például Sátoraljaújhelynél, ahogy a környező településekből beérkeztek, és ott levetették a magukat. Nagyon vegyesen adatolt ez az anyag. Van, ahol tényleg ott van a korabeli leltározáskor felvették, hogy milyen viseletet látunk, honnan érkeztek azok a kuncsaftok a műterembe, a fényképészhez. Van, ahol viszont csak a fényképészet helyét, telephelyét jelölték meg, viszont süt, hogy máshonnan a környékről érkeztek a fényképet készítetők. Hát egy személybe sajnos ezt nem tudom felgöngyölni, hogy a 25 ezer fotót így lokálisan kössem, hogy honnan érkeztek, de azt gondolom, hogy mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy az adott kutatási terület vagy érdeklődési területének megfelelően ezen bogarászon, és pontosításra is mindig van lehetőség.
Az az érzésem, hogy a családi fotográfiák annó egészen mást jelentettek, mint ma.
Igen, ez pontosan így van. Azt gondolom, hogy a paraszti falusi rétegeknél ez az időszak, amikor a családi fotográfia megszületik. És ennek a használata ugye elsősorban azon kívül, hogy elküldték a frontra, nyilván otthon egy kitüntetett helyet kapott a szentképek és katonai emléklapok között a falon, tehát ezek a fényképek azért nem a fióknak készültek, és nem is az albumoknak, mert azért annyi nem volt egy ilyen családnál, hogy albumot töltsenek meg vele.
A Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállításáról Medvedévet beszélgetett a kiállítás kurátorával, a fényképtár gyűjteményvezető muzeológusával, dr. Bata Tímeával.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Hmm. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívem,